Sok szeretettel köszöntelek benneteket a Trinity-ben, a találkozások helyén, a krízisek üzenetei címet viselő online biblia tanulmányozásunk 6. alkalmán. Pafkó Tamás vagyok, a gyülekezet lelkipásztora. Krízisek üzenetei. Ezzel a címmel indítottuk útjára ezt az online biblia tanulmányozási sorozatunkat, mert hisszük, hogy Istennek ma a mi krízisünkben is van szava, van üzenete hozzánk, hogyha keressük őt, és ez a hely a mai estén is a találkozások helyévé válhat, mert abban a pillanatban, amikor Isten szavához fordítjuk a tekintetünket, ő ma is kész, hogy szóljon hozzánk. Az elmúlt alkalmak során kiemelkedett az üzenetekből egy rendkívül fontos igazság. Mégpedig az, hogy a krízisek alkalmat teremtenek Istennek arra, hogy még mélyebben bemutassa számunkra önmagát. Ebben a reményben zajlik minden egyes Biblia tanulmányozó alkalmunk. Mert szeretnénk még jobban ismerni azt az Istent, akinek jó terve van velünk, és aki most a mi nagy krízisünkben is ugyanúgy mellettünk van, mint a bibliai idők embereivel, és ugyanúgy biztosítani akar bennünket a szeretetéről, a gondviseléséről, és arról, hogy van hozzánk üzenete. Beszéltünk már egzisztenciális krízisekről, hitkrízisekről, és a mai nap folyamán ismét egy újabb olyan helyzetet vizsgálunk majd, amely a jelen járvány helyzetben iránymutató és eligazító érvényű lehet a számunkra. Így olvassuk ezen a mai estén János evangéliuma 5. fejezetét, az 1-től a 9. versig. Így hangzik az élő Isten szava János evangéliuma 5. fejezetéből, az 1. verstől. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Jukapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle: akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki: Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én odaérek, más lép be előttem. Jézus ezt mondta neki: kelj fel, vedd az ágyadat és járj. És azonnal meggyógyult ez az ember, felvette az ágyát és járt. Az eddigi alkalmainkhoz hasonlóan ma este is a Biblia tanulmányozás alapvető lépésein haladunk, és ez alapján fogjuk megvizsgálni Isten igéjének az üzenetét. Ezek az alapvető kérdések és lépések a megfigyelésre vonatkoznak, majd az értelmezésre, és végül arra, hogy mi a felolvasott igeszakasz üzenete számunkra ma. Így nézzük akkor tehát Isten igéjét lépésről lépésre és kérdésről kérdésre. Az első kérdésünk úgy hangzik, hogy milyen ünnepről van szó, amelyről azt olvastuk, hogy Jézus Jeruzsálembe látogatott. Nem tudjuk pontosan. Elképzelhető bármelyik nagy zsidó ünnep, de nagy valószínűséggel mégis a Páska ünnepről lehet szó. János evangéliumában ugyanis azt olvassuk, hogy Jézus három alkalommal is, három egymást követő évben is ellátogatott a Páska ünnepre, és ezért feltételezhetjük jó eséllyel, hogy ez alkalommal is egy húsvétról, egy Páska ünnepről van szó, mert a Páskához minden alkalommal Jézusnak egy fontos csodája vagy kijelentése kötődik. Nem beszélve a Páska ünnep jelentőségéről a zsidóság körében, a Páska az Egyiptomból való csodálatos szabadulás, erőteljes szabadulásnak az ünnepe. Talán nem véletlen tehát, hogy Jézus hangsúlyos és fajsúlyos üzeneteket tett a Páska ünnepek során. Aztán olvasunk egy bizonyos medencéről, amelynek Betesda volt a neve. A következő kérdésünk tehát arra vonatkozik, hogy mit jelentett akkoriban a medence kifejezés, mert gyaníthatjuk, hogy nem a mai medencéhez hasonló jelentéssel bírt. Ez a bizonyos medence vízgyűjtő, esővízgyűjtő ciszternát, medencét jelent. Az ebben összegyűlt esővizet hétköznapi és rituális, szakrális tisztálkodásra is használták. Nézzünk meg egy képet erről, hogy a későbbiekben jobban érthető legyen, hogy hol is játszódnak az események. A kivetített kép a rekonstrukciós elképzelések szerint a Betesda tavát, a Betesda medencét jelöli. Ez Jeruzsálemben a templom hegy mellett helyezkedett el, és ennek a medencének, ahogyan János is kihangsúlyozza, öt oszlopcsarnoka volt. Az ötös szám úgy adódik össze, hogy a medence vagy medencék négy oldalán helyezkedett el négy oszlopcsarnok, illetve középen is végigfutott a medencék között egy ötödik oszlopcsarnok. A kérdés az, hogy van-e jelentősége annak, hogy öt oszlopcsarnoka volt ennek a medencének tehát, amelyet rituális és hétköznapi tisztálkodásra is használtak. Annyiban igen, van jelentősége a számnak, hogy a hely nagyságát jelzi a számunkra. A kutatások szerint a Betesda medence egy körülbelül 100 méterszer 60 méteres kiterjedésű medence volt, amelynek tehát a négy oldalán és a közepén helyezkedett el ez a bizonyos öt oszlopcsarnok. Egy elég nagy méretű vízgyűjtő medence volt ez tehát. Következő kérdésünk, hogy mit jelent ennek a medencének a neve? Mit jelent az, hogy Betesda? Betesda héberül annyit tesz, mint az irgalom háza. És ennek az elnevezésnek a későbbiekben majd látjuk, hogy milyen óriási jelentősége van. Betesda tehát az irgalom háza, úgy is mondhatnánk az irgalom helye. Ezen a helyen fekszenek tehát a gyógyulásra váró emberek, amelyről János kihangsúlyozza, hogy nem egy vagy két emberről volt szó, hanem tömegekről. Betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben az oszlopcsarnokokban, és várták a hőn áhított gyógyulást az irgalom házában. A negyedik versben egy figyelemre méltó eseményről olvasunk, mégpedig erről. Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Időzzünk el egy kicsit ennél a képnél, mert nagyon mély értelme van az itt olvasottaknak. Azt olvastuk, hogy időnként az Úr angyala leszállt és felkavarta a vizet. Ezek szerint azoknak a tömegeknek a számára, akik az öt oszlopcsarnok valamelyikében feküdtek, várva a gyógyulást, ez a gyógyulás mégis esetleges és kiszámíthatatlan volt. Aztán azt olvastuk, hogy aki elsőnek lépett bele az angyal megjelenése után a medencébe, annak a számára vált elérhetővé egyedül a gyógyulás. Mit jelentett ez? Hát gondoljunk csak bele, milyen óriási, elképesztő versengés szülhetett ez a helyzet az amúgy is beteg, sokszor reményt vesztett és kilátástalan helyzetben lévő beteg emberek körében. Felmerülhet a kérdés, hogy vajon mi alapján osztották fel az oszlop csarnokokban a medencéhez közel lévő helyeket? Mi alapján döntötték el, hogy ki van közel a medencéhez, hogy hamar be tudjon lépni, és kinek esik majd távolabb a helye, ami egyúttal azt is jelenti, hogy gyakorlatilag elérhetetlenné válik számára a gyógyulás. Úgy tűnik tehát, hogy nagyon sok kritériumnak kellett eleget tenni ahhoz egyszerre, hogy a várva várt gyógyulás bekövetkezzék. Hát valahogy így nézhetett ki a helyzet, hogy várakozz folyamatosan, légy ott, amikor leszáll az angyal és felkavarja a vizet, és te légy az, aki elsőként belép. Ha ezt így végigvesszük, meglehetősen frusztráló és csüggesztő helyzet képe rajzolódik ki előttünk. Hogy jön ez akkor az irgalom helyéhez? Rendkívül elgondolkodtató, és gondolkodjunk el ezen a helyzeten most. A Bibliában, amikor angyali megjelenésekről olvasunk, sehol nem olvasunk ehhez hasonlót. Ezért tehát egy kicsit aggasztó, hogy az irgalom helyén, ahol elvileg Isten jelenik meg gyógyítóként az ő angyala képében, mégis egy ennyire csüggesztő, gyakorlatilag reménytelen és frusztráló helyzet áll elő. Jó nyomon járunk, hogyha ebben az irányban kutakodunk. Mert a Bibliában, hogyha végigvesszük az angyali jelenéseket, mindig azt fogjuk találni, hogy ahol Isten angyala megjelenik, ott személyesen Isten van jelen az ő küldöttjében. Aztán, ha végigvesszük a gyógyításos eseteket a Bibliában, azt fogjuk látni, hogy a gyógyulások mindig személyre szabottan és Isten akaratából történnek az adott ember vagy emberek életére nézve. Itt valami nagyon másról olvasunk. Arról olvasunk, hogy a gyógyulás esetleges és kiszámíthatatlan volt éppen azok számára, akik a legreménytelenebb helyzetben várakoztak. Arról olvasunk, hogy ebben a helyzetben ez a helyzet versengést szült az amúgy is beteg emberek között, és egy végtelenül frusztráló helyzet adódik ki ebből az egészből. Hogyha ezt összevetjük egy későbbi verssel ebben a felolvasott ige szakaszban, akkor egy nagyon fontos megállapításra jutunk. Azt mondja ez az illető, ez a beteg ember, hogy nincsen emberem, aki beemeljen engem a medencébe, amikor felkavarodik a víz. Ezért tehát itt fekszem 38 éve totális reménytelenségben. Hogyha összevetjük tehát az előzetes ismereteinket a Biblia alapján, az angyalokról, akik Isten képviselői, a gyógyításos helyzetekről és ennek az embernek a vallomásáról, akkor nagy biztonsággal kijelenthetjük, és a legtöbb teológus ezzel a véleménnyel ért egyet, hogy itt valójában egy eltorzult Isten képből fakadó, hamis megoldással van dolgunk. Nem Istenre utal ez az egész helyzet. Nem arra a szerető és gondoskodó Istenre utal, aki eljön és gyógyít, amikor úgy gondolja, hanem valamiféle eltorzult Isten képből, rossz teológiából, a krízisek téves megközelítéséből adódó hamis elvárásról van szó. Ez azért rendkívül fontos, mert ebből megállapíthatunk, leszűrhetünk a mi mai krízisünkre vonatkozóan is egy nagyon fontos igazságot, amely így hangzik. Sokszor tömegek várják a krízisek megoldását olyan forrásokból, amelyek esetlegesek és kiszámíthatatlanok. De a mi Istenünk nem ilyen megoldásokat kínál a krízis helyzetekben. A kríziseinkben Isten mellénk áll. Közel jön hozzánk. Szóba elegyedik velünk, mint ahogy hamarosan látni is fogjuk. Nem hagy bennünket esetleges és kiszámíthatatlan megoldások között, és nem is hagyja, hogy az ő nevében olyan megoldási javaslatokkal éljenek az emberek, amik nyomokban az ő nevét vagy ismeretét tartalmazzák, de valójában nem az ő jellemét képviselik. Nézzük tovább. Azt olvastuk, hogy volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett a betegségében. 38 éve beteg. Majdnem 40 év. 40 év az egy nemzedéknyi idő. 40 év az tulajdonképpen egy emberi életnek a java. Ez az ember tehát gyakorlatilag az egész életét betegen, a betegségében tölti. Az egész élete másról sem szól, mint hogy ott fekszik az irgalom házában, a Betesda mellett, és várja a hőn áhított gyógyulást, azt a szabadulást, amiről azt mondják, hogy itt elérhető, de valójában esélye sincs arra, amiről mindenki beszél. Nincs esélye arra a megoldásra, amiről az egész környezete ott beszél. A következő kérdésünk úgy hangzik, hogy vajon milyen betegségben szenvedhetett ez az ember? Nem tudjuk pontosan, ez nem derül ki a szövegből, de az biztos, hogy valamilyen bénulásos betegség, ami miatt nem tud rendesen járni, viszont azt is valószínűsíthetjük, hogy nem teljes bénulásról van szó, hiszen ő maga úgy nyilatkozik Jézusnak, hogy nem érek oda időben. Valamennyire tehát képes volt mozogni, de ez nagyon korlátozott lehetőségeket biztosított a számára. A 6. versben János evangéliuma 5. részének a 6. versében tehát a következőt olvastuk. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? Honnan tudta meg Jézus, hogy milyen régóta beteg ez az ember? Erre két gondolat kínálkozik. Az egyik talán Jézus körbejárt és érdeklődött a medence körüli felügyelőktől az ott fekvő betegeknek az állapotáról és arról, hogy ki milyen régóta beteg. Vagy a másik lehetőség, hogy személyesen kérdezgette őket az állapotukról. Bármelyik legyen is az igaz, annyit mindenképpen megállapíthatunk, hogy Jézus lehajol ezekhez a beteg emberekhez. Nagy valószínűséggel a Páska, az egyiptomi szabadulás ünnepén, amikor mindenki ünnepel, Jézus elmegy a reményvesztettek és a kilátástalan helyzetben lévők közé, és érdeklődik felőlük, hogy hogy vannak. Mert Jézust érdekli a krízised. Érdekli az, amiben vagy, és szeretné elhozni a valós megoldást. A következő kérdésünk így hangzik, hogy miért kérdezi Jézus azt, ami evidensnek tűnik? Egy 38 éve beteg embertől miért kérdez Jézus olyat, hogy akarsz-e meggyógyulni? Hát nagyon nem véletlen, hogy miért kérdezi ezt Jézus, és hogy miért így kérdez. A mi fogalmaink szerint ez valahogy úgy hangozna, hogy hát te nem akarsz meggyógyulni? És a beteg ember válaszából kiderül, hogy Jézus szeretné, hogyha az ember feltárná előtte, hogy honnan várja a megoldást, hogy kitől remél megoldást, hogy mi az elképzelése arról, hogy miért van ott, és hogy mi fog szabadulást jelenteni a számára. A kérdése arra vonatkozik tehát, hogy te barátom, honnan várod a megoldást? Nem akarsz meggyógyulni? Értsd, hát te nem próbálkozol azzal, mint amivel mindenki? Hogy 38 éve itt vagy, hogyha erről a helyről az a hír járja, hogy aki elsőnek lép be a víz megmozdulása után, az meggyógyul. Nem akarsz meggyógyulni? Te nem próbálkozol ezzel a megoldással? Te nem ettől várod az életed helyreállását? És a beteg ember szavaiból kiderül, hogy de igen, de igen. Ebben a helyzetben tehát megállapíthatjuk a következő fontos igazságot. Isten a krízis idején is jár kell a kilátástalan helyzetben lévők között, és veled is keresi a kapcsolatot, és szeretné feltárni előtted azt, hogy te honnan várod a te saját krízisedben a megoldást. Te miben reménykedsz? Mondd el, mert Jézus szóba akar elegyedni veled. Kíváncsi arra, hogy hogy vagy, kíváncsi arra, hogy hogy éled meg ezt a helyzetet, és el is akarja hozni a valóságos megoldást. Mert a 7. versben ezt olvastuk. A beteg ember így válaszolt neki. Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én odaérek, más lép be előttem. Tragédia. Még olvasni is szörnyű. Hát hogy lehet az, hogy 38 éve beteg ez az ember? És senki nincs, aki segíteni. Ott fekszik az irgalom házában, a kegyelem helyén, és körbeveszi a tökéletes kegyetlenség, a teljes magára hagyatottság. Hogyan lehetséges ez? 38 éve maga tehetetlen ez az ember. Sokan abban a korban nem is éltek ennyi ideig. Neki pedig az egész élete, az életének a java, mert valószínűleg lassan már kifelé megy az élete javából, az egész élete betegen és maga tehetetlenül telik. Arra enged következtetni bennünket ez a helyzet, hogy vagy meghaltak a hozzátartozói, és ezért maradt teljesen egyedül, vagy ami még tragikusabb, hogy a hozzátartozói egy idő után úgy döntöttek, hogy nem gondoskodnak róla tovább. Valamilyen okból fakadóan úgy döntöttek, hogy nem tudnak vagy nem akarnak gondoskodni tovább a hozzátartozójukról, a szerettükről. Nem vállalták tovább azt, hogy gondozzák őt. Ebben a kilátástalan, nyomorúságos, reményvesztett helyzetben ez az ember egy útra tud fókuszálni. Egy megoldást lát csak a saját helyzetében, és ez pedig az, hogy bármilyen lehetetlennek is tűnik, valahogy nekem kellene először belépnem a medencébe, mert mióta itt fekszem, mindenki azt mondja, hogy ha elsőnek lépnél be, akkor meggyógyulnál. De még soha nem jutottam odáig. Ezen a ponton nézzünk meg még egy fontos kérdés szintén erre a helyzetre vonatkozóan. A Betesda körül kialakult elképzelésekre. Isten jelleme nem ilyen. Isten nem esetlegesen, nem kiszámíthatatlanul hoz gyógyulást, hanem mindig szándékosan, és mindig az adott ember életére nézve személyesen. A Bibliában sem ezelőtt, sem ezt követően nem olvasunk arról, hogy a Betesda medencét Isten kiválasztotta volna, hogy egy angyalon keresztül rendszeresen adjon gyógyulást. Valamiért mégis egy eltorzult Isten kép azt a hiú ábrándot táplálta sok-sok emberben, hogy ez a gyógyulás útja. Mert a következő fontos igazság, amit megállapíthatunk Isten igéjéből, az az, hogy a krízisben a nyomás beszűkíti a gondolkodásodat, és kizárja Istent a látóteredből. Mert hogyha összerakjuk ezt a képet, akkor ezek az emberek ismerték a törvényt, ismerték a Biblia tanítását, ismerhették volna Istennek a jellemét. Isten megismerhető az ő igéjéből, a Biblia történeteiből. Ezek az emberek mégis egy olyan dologba vetették a bizalmukat, ami arról szólt, hogy beszűkült a gondolkodásmódjuk. Csak azt az egy pillanatot látták maguk előtt, hogyha tényleg igaz az, hogy én lépek be elsőként a medencébe, akkor meggyógyulok. De hol van ebben Isten? Hol van ebben az egész kérdéskörben Isten? A kríziseinkben az egyik legnagyobb veszély az az, hogy a nyomás alatt beszűkül a gondolkodásunk, elkezdünk a környezetünk hangos véleményére figyelni, és ezzel egyúttal, ahogyan beszűkül a gondolkodásunk, Isten kizáródik a látóterünkből. Jézus egész megjelenése ebben a történetben arról beszél, hogy nem jó helyen van a fókuszod, barátom, hogy szeretném megmutatni neked, hogy honnan jön a te életed nagy krízisében a valóságos megoldás. Jézus ezt mondja, kelj fel, vedd az ágyadat és járj, és az azonnal meggyógyult, felvette az ágyát és járt. Jézus egy teljesen más utat mutatott neki, mint amiről addig fogalma volt, és ez alapján azt mondhatjuk, hogy nem kell beszállnod a boldogságért folytatott végtelen versengésbe, mert a helyreállás egyedül és kizárólag Jézusban érhető el. Erről szól Jézus egész megjelenése és magatartása ebben a helyzetben. Én hozom el a szabadulást. Én hozom el a krízisedre a megoldást, mondja Jézus. De előtte fel kell tárnia, hogy mi van ennek az embernek a szívében. Olyan sokan hoznak krízisekben különböző megoldásokat. Olyan nagy a tömeg nyomása egy krízis helyzetben. Mindannyian érzékeljük ezt ezekben a napokban a bőrünkön. A kríziseink tulajdonképpen a boldogságért folytatott végtelen harcok. Mit tesznek ezek az emberek ott a Betesda medencénél? Várják a gyógyulást. Közben egyre inkább, egyre erősebben tolják bele egymást abba az egyetlen valóságba, abba az egyetlen megoldásba, hogyha én lépek be először, akkor meg fogok gyógyulni. És mindenkinek beszűkül a gondolkodása, Isten kizáródik a látótérből, és Jézus eljön hozzájuk és közéjük, és be akarja mutatni mindenki szeme láttára, hogy szó nincsen angyalról. Szó nincsen egy kiszámíthatatlan és esetlegesen gyógyítgató Istenről, aki arra hívna, hogy versengjetek, tapossátok le egymást, versenyezzetek, fizessétek meg a helyeket. Szó nincsen ilyen Istenről, hanem a te Istened megáll melletted, lenyúl érted, fel akar emelni, és benne érhető el a teljes helyreállás. Hogyha összegezzük mindazt, amit erről az emberről tudunk, akkor a következőket állapíthatjuk meg. Ez az ember totálisan reménytelen és kilátástalan helyzetben élte az egész életét. Az irgalom házában feküdt 38 éve, de egész életében csak irgalmatlanságot tapasztalt, és az a helyzet, ami körülvette őt, az kegyetlen volt. az életét az állandó versengés, a küzdelem jellemezte, de sohasem tudott nyerni. Mások mindig megelőzték, és az állandó versengés elhitette vele, hogy a megoldás csak onnan jöhet, ahonnan a környezete várja. A szabadulás, amire várt, az esetleges és kiszámíthatatlan volt. És Jézus ebben a helyzetben körbejár az elesettek, a kilátástalan helyzetben lévők között, és szóba elegyedik velük, és szóba elegyedik ezzel az emberrel is. Jézus kérdése feltárja, hogy ez a beteg ember honnan várja az élete megoldását. Egyúttal Jézus figyelmen kívül hagyja a tömeg nyomás diktálta megoldást, és felkínálja ennek helyében a vele való kapcsolatot. Mert az, amire ez az ember egész életében várt, Jézusban, egyedül Jézusban vált számára elérhetővé. Hogyan ér el hozzád a koronavírus nevű nagy krízis, a mi napjaink nagy krízise? Nehezebbek az emberi kapcsolataid, mert több hete olyan keretek között kell élned, amihez nem szoktál hozzá. Esetleg elveszítetted a munkádat, és hallod magad körül a sokféle megoldási javaslatot, a sokféle bátorító jó tanácsot, hogy majd mi lesz ezek után. Önmagaddal kapcsolatban kerültél krízisbe? Hogy hogyan éled meg ezt a helyzetet? Hogy hogyan alakult át a jövőképet az elmúlt hetekben? Sokféleképpen éljük meg ezt a krízist. De ami biztos, Jézus egyedül azt a megoldást hitelesíti, hogy a mindenféle nyomás, tömegnyomás, emberek által felkínált megoldási javaslatok helyett önmagára és a vele való kapcsolatra hívja fel a figyelmedet, és erre a kapcsolatra hív. Összegezzük tehát azt a négy legfontosabb megállapítást, ami számunkra is eligazító érvényű lehet ezekben a napokban. Először, tömegek várják a kríziseik megoldását olyan forrásokból, amelyek esetlegesek és kiszámíthatatlanok. Másodszor, krízisben a nyomás beszűkíti a gondolkodásodat, és kizárja Istent a látóteredből. Figyelj magadra, hogy ne szűkülj be, és Isten mindig maradjon meg a látóteredben. Isten a krízis idejében is jár kell a kilátástalan helyzetben lévők között, és veled is keresi a kapcsolatot. Ez a harmadik. És végül negyedszerre, nem kell beszállnod a boldogságért folytatott végtelen versengésbe. Mert Jézus, ahogyan ezt az embert is kiemel azok közül, az elképzelések közül, amik körülvesznek, és rámutat, hogy a helyreállás egyedül benne Jézusban érhető el. Ezért fogunk most imádkozni. Örökkévaló mennyei atyánk, szeretünk téged, és hálásak vagyunk ezért a ma esti üzenetért is. Urunk, szeretnénk mindig rád figyelni, mindig megtartani téged a látóterünkben, mindig téged szem előtt tartani, soha nem hagyni, hogy a nyomás kizárjon téged a látóterünkből, mert Úr Jézus, hisszük, valljuk és tudjuk, és egyre inkább szeretnénk megérteni ezekben a napokban is, hogy a helyreállás egyedül tőled várható, bármilyen típusú krízisben legyünk is. Kérünk, így állj mellénk, és mi is szeretnénk felvenni veled a kapcsolatot, és a te megoldásodra figyelni. Amen. Nagyon örülök, hogy velem tartottatok ezen a mai estén. Megtisztelő a számunkra, hogy követitek ezeket az élő adásokat, és szeretettel bátorítalak benneteket, hogy keressük egymással a kapcsolatot az online térben is, mert a Trinity a találkozások helye. Iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, kövessétek a Facebook oldalunkat és kedveljétek, illetve látogassatok el gyülekezetünk honlapjára, a trinitygyülekezet.hu címen. Ismerkedjünk ott is, szeretnénk bemutatni nektek, hogy milyen közösség vagyunk mi, akiknek a középpontjában Jézus Krisztus áll. Legyetek áldottak, jó éjszakát kívánok!